imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten tegye gazdagon megáldotta ezt a mostani együttlétünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 158-as számú énekünket énekeljük. A 158-as számú énekünket, amely így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Olvasom Istennek igéjét úgy, amint az írva található a János evangéliuma 6. fejezetének 22-től 59-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek igéje, felolvasom azt a János evangéliumából, a 6. fejezetből 22-től 59-ig terjedő verseiből következőképpen. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság látta, hogy nem volt ott más hajó, csak az az egy, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival a hajóba, hanem csak tanítványai mentek el. De jöttek hajók Tibériásból annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. És amikor látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, ők is hajóba szálltak, és Kapernaumba mentek Jézust keresni. Amikor megtalálták a tengeren túl, azt kérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus pedig így válaszolt: Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, akin az Atya Isten pecsétje van. Ekkor azt kérdezték tőle: mit kell tennünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Jézus így válaszolt nekik: az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre azt kérdezték: te milyen jelt mutatsz, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit teszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogy megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Erre Jézus azt mondta nekik: bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám, majd nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az az Isten kenyere, amely a mennyből szállt alá, és életet ad a világnak. Akkor azt mondták neki: Uram, add nekünk mindenkor ezt a kenyeret. Jézus pedig azt válaszolta: én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. de megmondtam nektek, hogy noha láttatok engem, mégsem hisztek. Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, az semmiképpen nem taszítom el. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig az én Atyámnak akarata, hogy aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, és feltámasszam az utolsó napon. A zsidók zúgolódtak ellene, mert azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. És azt mondták, nem de Jézus ez a József fia, akinek ismerjük az apját és az anyját? Hogyan mondhatja akkor, hogy a mennyből szállt alá? Jézus akkor így válaszolt, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonza őt, én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Mindaz, aki hallja az Atyát, és tanul tőle, én hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, ne haljon meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. A zsidók egymás között vitatkozni kezdtek, és azt kérdezték, hogyan adhatja nekünk a testét, hogy azt együk. Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. Ahogy elküldött engem az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket mondta, amikor Kapernaumban, a zsinagógában tanított. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 453-as számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. A 453-as számú énekünket keressük ki, melynek első verszaka így kezdődik. Örök Isten, merre, merre vagy? Az eget és a földet te tartod, Istenünk, te teremtetted benne az emberek seregével, és te vagy az, aki gondviselésedben megtartod pillanatról pillanatra. Köszönjük, hogy eljöhetünk hozzád. Újból elismerünk ezáltal ilyen hatalmas Úrnak, Teremtőnek, gondviselőnek, megváltónak. Olyan jó nekünk hozzád tartozni is, olyan jó nekünk tudni, hogy nem vagyunk egyedül ezen a földön, hanem életünket rendezi egy hatalmas kéz, életünket rendezi az a szeretet és bölcsesség, amely összeszövögeti a szálakat, és amely ezekből a szálakból gyönyörű szép mintát akar kirajzolni. Olyan jó, hogyha így nézhetünk örömre és bánatra egyaránt, Minden ott lehet a te tervedben, és mindent javunkra akarsz formálni. Köszönjük neked azt a csendet, amely így megállít bennünket, azért, hogy elgondolkodjunk. Elgondolkodjunk azon, ami történt velünk, és lássuk meg a te kegyelmedet, a te munkálkodásodat. Lássuk meg a te ajándékaidnak sokaságát. Köszönjük, hogyha tudtunk örülni, hogyha ezekben a napokban volt napfény kívül a természet világában, és volt ragyogásod belül a mi szívünkben is. Köszönjük neked a mindennapi kenyeret, azt, ami asztalunkra került, és köszönjük neked a lelki táplálékot, hogyha szívünk gazdag volt, és erős volt szeretetben, jóságban, olyan fajta megnyilatkozásban, amely áldást jelentett környezetünk számára is. Köszönjük, ha elvégezhettük teendőinket, hogyha úgy indultunk el reggel, hogy segítségedet kértük, és úgy hajtottuk fejünket pihenésre, hogy áldottunk azért, amiben velünk voltál, megsegítettél. Köszönjük szeretteinket, akik mellettünk élnek, és köszönjük azokat, akiket talán telefonon vagy interneten keresztül lehet elérni, és az imádság szárnyán lehet őket eléd bevinni. Áld meg továbbra is a családokat. Imádkozunk azért is, Istenünk, hogy tudjunk őszintén bűnbánatot tartani. Lássuk meg vétkeinket, lelkünknek hiányosságait, hibáit, és tudjunk úgy bűnt vallani, hogy nyomában érezzük a te felszabadító bűnbocsánató kegyelmedet is. Csendesíts most el, attól, hogy igazán tudjunk most reát figyelni, és az ígédből olyan áldásokat venni, ami lelket építő, ami hitet erősítő, ami minket hozzád visz közelebb. Szenteld meg az itt lévőknek a szívét, légy azokkal, akik nem tudtak eljönni, és keresd meg azokat is, Istenünk, akik nélküled élték át ezt a hetet. Kérünk, légy azokkal is, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak meg, mert elveszítették szerettüket, te adj számukra vigasztalást, töröld le a könnyeket, pótold a hiányosságukat. Jézus Krisztusért köszönjük, hogy mindezeket kérhetjük tőled. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására az előbb énekelt énekünkkel, a 453-as számú énekünk harmadik és negyedik verszakával. A 453-as számú énekünk harmadik verszaka így kezdődik: de az ige a te hatalmad, hirdet téged, Uram, legjobban.
Oh,
Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a János evangéliuma 6. fejezetének 5-től 15-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a János evangéliumából a 6. fejezetből, 5-től 15-ig terjedő verseiből, hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Amikor Jézus feltekintett és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, azt mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt, 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset. Akkor az egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére azt mondta neki, van itt egy gyermek, akinek 5 árpa kenyere és 2 hala van, de mi az ennyinek? Jézus pedig azt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, és leültek a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és szétosztotta az ott ülőknek, hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak. Amikor jól laktak, azt mondta a tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesztenek. Összeszedték azért, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az étkezők után. Az emberek, amikor látták a csodálatos jelt, amelyet Jézus tett, azt mondták, valóban ez az a próféta, akinek el kellett jönni a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Úgy gondolom, testvéreim, ebben a most felolvasott ige szakaszban olyan üzenetek fogalmazódnak meg, amelyek egyfelől nagyon bátorítóak a mi lelkünknek, másfelől pedig figyelmeztetőek, hogy mire kell nekünk odafigyelni, hogy mihez kell igazodni. Hadd vizsgáljuk meg most ezt a történetet úgy, hogy igyekszünk lépésről lépésre haladni ennek a történetnek sokfajta szép vonásában, és miközben ezeket nézzük és látjuk, azon közben hadd tekintsünk önmagunkra, és hadd vizsgáljuk meg önmagunkat olyan szempontból, hogy vajon mi ezekben a helyzetekben, amelyekben ezek a tanítványok kerültek, hogyan viszonyultunk volna, vagy pedig hogyan viszonyulnánk. Azzal kezdődik ez a most felolvasott igeszakasz, hogy miután Jézus Krisztus befejezi a tanítást, végignéz a tömegen, számba veszi, hogy mennyire sokan hallgatták őt, és aztán bizonyos idő után odafordul az egyik tanítványához, Fülöphöz, és megkérdezi tőle, honnan vegyünk annyi kenyeret, hogy ezeket az embereket jól tartsuk. És aztán mint egy zárójelben azt is megjegyzi az ige szakasz, hogy Jézus Krisztus nem azért kérdezte ezt, mert minthogyha ő nem tudná, hogy mit fog cselekedni, hanem csupán azért, hogy ezáltal Fülöpnek a hitét, az életét próbára tegye. Azt tapasztalom, testvéreim, hogy sok esetben az Úristen azért ad életünk elé bizonyos eseményeket, azért következnek be ilyen hirtelen, váratlan mozdulatok a mi életünkben, hogy ezáltal bennünket is próbára tegyen. Így is fordíthatnám, hogy tesztel, vizsgál. Jó meglátni, hogy ennek az úgymond vizsga eredménynek végül mi lesz a végkimenetele. És miközben megnézzük, hogy hogyan vizsgázik Fülöp ebben a helyzetben, azon közben hadd tekintsünk önmagunkra, és hadd lássuk meg egészen konkrétan, nyilvánvalóan, hogy vajon mi hogyan vizsgáznánk ezekben a helyzetekben. Egyfelől Fülöp jól vizsgázott abból a tekintetből, hogy amikor Jézus Krisztus őt beavatja ebbe a problémába, ebbe a helyzetbe, hogy nincs elég kenyér, jól kellene lakatni ezt a hatalmas tömeget, akkor azt láthatjuk, hogy Fülöp nem rázza le magáról a felelősséget. Bevon engem Jézus Krisztus egy helyzetbe, és akkor
Én próbálok az ő rendelkezésére állni. Nem rázom le magamról a felelősséget. Pedig mondhatná Fülöp, hogy hát ez nem az én dolgom. Nem én hívtam össze ezt a hatalmas tömeget, én nem is ígértem nekik, hogy kenyeret fogok adni, ez az ő bajuk, az ő problémájuk, oldják meg maguk. És Fülöp nem ezt teszi. Annak ellenére, hogy sok esetben a világban azt láthatjuk, hogy bizonyos emberek csak akkor lépnek, akkor tesznek meg lépéseket, ha abban nekik is valami közük van, ha abból nekik is valami fajta hasznuk származik. Nagyon közömbös ez a világ, és nagyon szereti a világban élő embereknek a sokasága lerázni a felelősséget. Úgy tapasztalom, hogy az üzenetnek ebben a részében az Úristen, ami felelősségünket akarja feléleszteni. Ha bevon az Úristen téged egy helyzetbe, egy szituációba, az nem véletlen, azért teszi, hogy ezáltal felélessze benned a felelősséget, és akarj az ő rendelkezésére állni. Ez tehát az első dolog, amiben úgy gondolom, hogy Fülöp jól vizsgázik. A második dolog, amiben szintén úgy érzem és úgy tapasztalom, hogy jól vizsgázik Fülöp, hogy tudnélik ebben a helyzetben megőrzi a lelki egyensúlyát. Hány és hány olyan helyzet van, amikor adódik egy hirtelen helyzet, adódik egy esemény a mi életünkben, és arra rögtön reagálni kell. Akkor, amikor van időnk felkészülni egy problémára, amikor van időnk arra, hogy felkészítsük a lelkünket, vagy van időnk arra, hogy bizonyos stratégiákat kiépítsünk arra a bizonyos problémára, annak a megoldására, akkor úgy minden rendben van. De amikor hirtelen adódik egy alkalom, egy probléma, amit rögtön meg kellene oldani, olyan könnyen kétségbe esünk. Olyan könnyen elkezdünk panaszkodni, hogy miért pont én kerültem ebbe a helyzetbe, miért pont nekem kell megoldani. Elkezdünk panaszkodni, meg bántóan viselkedni mások irányába. Mindenki tartson 2 méter távolságot, mert nekem most bajom, problémám van, hajlamos vagyok mindenkit megbántani. Felborul a lelki egyensúly. És amikor ezt megtesszük, akkor borítékolható, hogy a probléma még súlyosabbá válhat. Amikor felborul a lelki egyensúly, akkor annak nyomán nem tudunk megfelelő módon gondolkodni és cselekedni. Szép Fülöpnek a példája. Tud higgadtan viszonyulni, és megkapja azt a felülről jövő békességet, nyugalmat, amellyel valóban igyekszik a problémát valamiképpen megoldani. Aztán a harmadik dolog, amiben már nem vizsgázik annyira jól Fülöp, az tudnélik, hogy elkezd számolni, és ezzel még alapvetően nem is lenne semmilyen probléma. Felméri a helyzetet. Elmondja, hogy van 5000 ember, csupán csak férfiak, azon kívül még vannak gyermekek, meg asszonyok. Tehát, hogy egy kisebb városnak a lakossága van tulajdonképpen jelen. És elmondja, hogy 500 dénár áru kenyér sem lenne elég, hogy mindegyiket jól lakassuk. Abban az időben egy napszám 1 dénárnak számított. Tehát ez azt jelenti, hogy egy embernek több mint fél évnyi keresete szükséges ahhoz, hogy valamennyicskét adhassunk ezeknek az embereknek. De nyilván arra a következtetésre jut, hogy nincs nálunk ennyi pénz, ha pedig lenne, ha mégis meg tudnánk vásárolni azt a hatalmas kenyérmennyiséget, akkor nem lenne már rá idő, hogy mindenkihez eljuttassuk. Már elkezd sötétedni, már későre jár. Jó számolt Fülöp, ezt a talentumát, ezt a tehetségét jól használja. Megfuttatja a tömeget, kiszámolja, hogy körülbelül mennyibe kerülne, hogy ezt a tömeget jól lakassuk. Csak hogy egy dolog maradt ki az ő számításából. Egy dolgot hagy ki. Jézus Krisztust. Jézus Krisztusnak a lehetőségét. Mit üzen ez nekünk? Azt üzeni, hogy akkor, amikor problémák tornyosulnak fejünk felett, akkor, amikor hirtelenül valamiképpen válaszolni kell arra a problémára, akkor jó, ha reálisan felmérem, hogy mi áll rendelkezésemre emberileg. Mi az, amit ebben a helyzetben megtehetek? De amikor érzem a korlátaimat, és érzem azt, hogy emberileg már nincs mit tennem, akkor nekünk számolni kell az Isten lehetőségével. Én már nem tehetek semmit, én ezt a problémát emberileg nem tudom megoldani, de legyen kész arra, hogy számoljak az Isten lehetőségével. Jézus Krisztus már előre tudja, hogy mit fog cselekedni, hogy hogyan fogja a csodát véghez vinni. És olyan szomorú, hogy Fülöp ebből kiesik. Megmarad csupán az emberi síkon. Az Úristen jön, cselekedni akar, és nekünk számítani kell az ő lehetőségeire. És ebben a vonatkoztatásban valóban az a kérdés, hogy amikor mi ilyen váratlan helyzetekbe kerülünk, számolunk az Isten lehetőségével. Ábrahámnak a példája jutott eszembe, akiről tudjuk, hogy az Úristen elküldi arra a földre, ahol majd nagy néppé fogja őt tenni. És időnként Ábrahámnak a hite is megbicsaklik. Hogy azért egy olyan helyre kerülünk, ahol egy más nemzet él. Hát mennyi esélyünk van arra, hogy mi egy család, egy egész nemzetet arról a földről valamiképpen kitaszítsunk. Meg már idősek is vagyunk. Biológiailag már nincs esély arra, hogy gyermekünk szülessen. Én is, meg feleségem Sára is már idős, nincs esély arra, hogy valóban szaporodjunk valamiképpen. És akkor az Úristen mégis kész megerősíteni a hitét, és azt mondja, hogy nézz fel az égre, az ég csillagaira, nézd meg a homokszemeket, ilyen nagy néppé foglak téged tenni. A történetnek ez a mozzanata arra figyelmeztet bennünket, Fülöpnek a negatív példája, hogy tudjunk minden esetben számítani az Istennek lehetőségeire. Mert ilyen módon az a bennünket meghaladó helyzet és probléma csodává, a csodának lehetőségévé fog változni, és akkor már nem csak a helyzetbe, az eseménybe, a problémába, a helyzetbe von be bennünket az Isten, hanem igazából tovább vezet abba, hogy megtapasztaljuk az ő munkálkodását, és ilyen módon csoda megtapasztalás lesz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem csupán probléma megtapasztalást élek át, hanem csoda megtapasztalást is. Egyfelől Fülöpnek a személye állt előttünk, aki egyfelől azáltal, hogy Jézus Krisztus engem bevont egy helyzetbe, vállalta ennek a felelősségét, nem rázta le magáról, megmaradt a lelki egyensúlya, de a számításából kimaradt Jézus Krisztus és az Istennek lehetősége. Akkor, amikor Fülöp összeszámolta, hogy mennyi kenyér kéne és mennyi pénz hozzá, színre lép egy másik tanítvány, András, és magával hoz egy gyermeket. Nagyon szép ennek a gyermeknek a viszonyulása. Éppen két héttel ezelőtt ugye a gyermekekről volt szó, a gyermekek viszonyulásáról, és olyan szépen megmutatkozik itt is. Akkor, amikor megérkezik ez a gyermek, oda viszi azt a kevesét Jézus Krisztushoz, amilyen van. Az öt árpa kenyeret, és a két valószínűleg szárított halat. Mert bízik abban, hogy azt a keves, amit leteszek Jézus Krisztusnak a kezébe, az meg fog szaporodni. Abból több lesz. Próbáljuk ezt úgy elképzelni. Talán szemünkkel, meg értelmünkkel, eszünkkel nem tudjuk felfogni, de a hitünk nyomán próbáljuk elképzelni, ahogyan Jézus Krisztus veszi a kenyeret meg a halat, osztogatja a népnek, és az nem fogy el. Mindenkinek jut. Mindannyian jól laknak. Mire nevel ez bennünket? Arra, hogy sokszor mi is azt érezhetjük, hogy kicsinyek, jelentéktelenek vagyunk, hogy kevés az időm, kevés az anyagi, kevés már a türelmem, talán kevesebb jutott az értelmi szintből, kevesebb a szeretetem, a békességem, de ha azt a keveset leteszem az Isten kezébe, akkor annak nyomán az szaporodik, hatékonnyá válik, elégségessé válik. Hát tudjátok, azt tapasztalom, hogy sok esetben nem azok játsszák a főszerepet, akiknek sok van, akiknek már sok minden megvan, akik úgymond nagyok, hanem mindig azok játsszák a főszerepet, akiknek ugyan kevés van, de azt a keveset merik letenni az Isten kezébe. Meg vagyok győződve, hogy ebben a tömegben is lehettek nagyok, hatalmasok, nevesek, és nem ők játsszák a főszerepet ebben a történetben, hanem ez a kisfiú, aki a kevesét, az 5 árpa kenyeret és 2 halat meri letenni Jézus Krisztusnak a kezébe. Annyi fajta példát lehetne erre is mondani a Szentírásból. Ott van Dávidnak a személye, Dávidnak az esete, aki megmer küzdeni Góliáttal. Miért? Emberileg jóval fiatalabb, nem annyira harcedzett, nincsenek olyan nagy fegyverei, mint Góliátnak, de azért mer megküzdeni, mert a kicsiny életét, meg a parittyáját leteszi az Isten kezébe. És tudjuk, hogy Góliát, pogány, istentelen volt. Vagy ott van Illésnek az esete. Akkor, amikor már nincs, amit enni, akkor az Úristen elküldi a seraptai özvegyasszonyhoz. Neki is csak egy marék lisztecskéje és egy kevés olaja van. De azt mondja, hogy ha leteszed az Isten kezébe, ha leteszed az Isten prófétájának kezébe, akkor az akkor lesz holnap is, meg holnap után is. Ő arra gondol, hogy aznap, mint megsüti a pogácsát, abból még valamennyire jól lakik ő, meg a gyermeke, és aztán meghalnak. De leteszi az Isten prófétája kezében, és nem fogy el. Vagy tetszett az Istennek, hogy egy názáreti szűzhöz kopogtasson be az angyal, és őt válassza ki arra, hogy a megváltó általa megszülethessen. Mária is meri az Isten kezébe tenni az életét, legyen nékem a te szavad szerint. Ebből nyer erőt, és ebből nyer bátorítást, amivel jár, hogy Jézust világra hozza, és mint édesanyja kísérje a megváltót földi életútjának 33 esztendejében. Volt ereje arra, hogy elmeneküljenek Egyiptomba, hogy végignézze, hogyan csúfolják Jézus Krisztust, hogyan feszítik keresztre, meg volt türelme is arra, hogy megvárja a 3. napot, amikor Jézus Krisztus feltámad. Ő is merte letenni életét az Istennek kezébe. Talán sokan azt érezzük, hogy a szavaink, a beszédünk sem már olyan, mint régebb. Hogy talán sokan nem figyelnek fel már a szavainkra, hogy valamit kimondok, koppan, és egyszerűen nincsen ereje, és nincs súlya. És ezzel kapcsolatosan is hadd mondjam ezt, hogyha szavaidat, a beszédedet is mered az Isten kezébe letenni, akkor ő Szent Lelke által kész úgy átalakítani, hogy az valóban a másik embernek nem csupán emberi szóként hat, hanem az Istennek ígéjeként. Nem emberi szót mondasz, hanem ígét. Az Istennek ígéjét. Az egyik délutáni istentiszteleten olvastam fel egy írást, amelyet akkor nagyon találónak éreztem, és most ezt az írást is az íge kapcsán és az ígéneke gondolatmenete kapcsán is különösképpen is aktuálisnak tartom, és hadd olvassam fel itt a nagy közösségben is. Egy bot az én kezemben arra jó, hogy elkergessem a kutyákat. Egy bot Mózes kezében ketté választja a hatalmas tenger. Attól függ, kinek a kezében van. Egy paritja az én kezemben gyermekjáték, egy paritja az ifjú Dávid kezében hatalmas fegyver. Attól függ, kinek a kezében van. 2 hal és 5 kenyér az én kezemben, 1 halas szendvics a 10 óraim. 2 hal és 5 kenyér Jézus kezében jól lakat ezreket. Attól függ, kinek a kezében van. Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madár etetőt, A szögek Jézus kezében megváltást hoznak az egész világnak. Attól függ, kinek a kezében van. Tedd le törődöttségeidet, félelmeidet, aggodalmaidat, reményeidet, álmaidat, családodat és kapcsolataidat az Isten kezébe. Hiszen tudod, attól függ, kinek a kezében van. Valóban attól függ. Aztán ezen túlmenően hadd képzeljük el ezt a történetet abból a szempontból, hogy vajon mi járhatott ennek a kisfiúnak az eszében, mikor András odavitte őt Jézus Krisztushoz. Úgy gondolom, hogy biztos számba vette azt, hogy az, ami van, az talán kevés lesz. Az emberi logika az diktálná, hogy megosszam a szűk baráti köreimben. Talán nekünk elégséges lesz az a kenyér és az a hal. De hogyha azt a keveset beteszem a közösbe, sem mi nem lakunk jól, sem pedig a nagyobb sokaság. És mégis annak ellenére, hogy emberi logikával ellentmond, az, amit ez a kisfiú tesz, mégis kész ezt megtenni. Mert ott van benne a reménység, ott van benne a váratalom, ott van benne az a hit, hogy Jézus Krisztus valóban kész csodát tenni. Tudjátok, amikor ott van bennünk ez a hit, és ez a, hadd mondjam így, ez a bátorság, ez a merészség, hogy azt a kevesemet, amit van, mégis beteszem a közösbe, akkor ezzel inspirálom Jézus Krisztust arra, hogy csodát tegyen. Vagy így is mondhatnám, hogy előhívom Istennek csodálatos erőit. Ha látja a bizalmamat, a hitemet, inspirálhatom ezzel Jézus Krisztust. Valamit hadd jegyezzek még meg zárójelben csupán. Az egyik magyarázatban olvastam el történet kapcsán azt, hogy úgy is lehetne ezt értelmezni, hogy akkor, amikor ebben a történetben a sokaság látta ennek a gyermeknek a példáját, hogy kész volt azt a keveset betenni a közösbe, akkor ezáltal pozitív hatással volt a többiekre. Mert azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy hatalmas tömegben csak egy kisfiú visz magával eledelt. A többiek egyik sem. Valószínűleg mindannyiuknál lehetett egy kevés. És miután látták ennek a gyermeknek a jó példáját, ez ösztönözte őket arra, hogy ők is betegyék azt a kevesüket, amiük van. És ha így történt, nem tudjuk, és nem is ez a fontos. És nem is az a fontos, hogy ezen sokat morfondírozzunk. De ha így történt, nem kevesebb csoda. Mert gondoljunk bele, hogy azok, akik dugdossák az övéiket, akik önzőek, akik meg akarják tartani maguknak, azok mégiscsak megnyílnak, és egy kisgyermeknek a példája által ők is adakozóvá válnak. Mert úgy érzem, hogy minden emberben ott szunnyad a jóság, és a jóságnak a lehetősége. Ilyen pozitív hatással lehetünk a másik irányába. Olyan szép dolog, amikor az én szeretet megnyilvánulásom áldozatkészségem által felszínre tudom hozni, és ki tudom bontakoztatni a másik ember szívében is ezt a fajta szeretetet és áldozatkészséget eszközként, az Úristen így fel tud használni bennünket. Másodszorban tehát egy kisfiúnak a példája állt előttünk. Merte a kevesét letenni az Isten kezébe, mert mindig attól függ, hogy kinek a kezében vagyunk. Másfelől ott volt benne a hit, a bizalom, hogy Jézus Krisztus megsokasítja azt a keveset, inspirálja Jézus Krisztust, előhívja Istennek csodálatos erőit, és aztán mások számára is pozitív hatással van. Harmadszor azt is szeretném kiemelni, mert ezt is fontos mozzanatnak érzem, hogy mikor megtörténik a csoda, akkor azt mondja a megváltó, hogy szedjétek össze a maradékot, semmit se hagyjatok elveszni, és akkor 12 teli kosárral szednek össze. Miről beszél ez? Egyfelől a mi Istenünknek a hatalmáról. Nagyon könnyen elsiklunk mi afelet, hogy mennyire hatalmas az Isten. És ez elsősorban az Úristennek a hatalmáról beszél, hogy az, ami egy tarisznyában elférhetett volna, az most 12 teli kosárban fér csupán el. Ennyire hatalmas ez az Isten, hogy azt a keveset ennyire meg tudja sokasítani. Másfelől arra is tanít bennünket, hogy Isten úgy elégít meg bennünket, hogy még felesleg is marad. Hogy bőséges az ő asztala. Azt olvashatjuk, hogy az 500 dénár áru kenyér csupán annyira lett volna elég, hogy valamennyit kére, jól lakhassanak ezek az emberek. És Jézus Krisztus úgy tesz csodát, hogy mindannyian bőséggel jól lakhatnak, és még felesleg is marad. Gondoljunk azért önmagunk életére, hogy nem csupán keveseket ad nekünk az Isten, és nem csupán csak úgy csöpögtet, hanem kész bőségesen megáldani az életedet. És aztán harmadsorban beszél a történetnek ez a mozzanata arról is, hogy nem lehet pazarolni. Nem lehet eldobni a morzsákat vagy a darabokat. Össze kell gyűjteni. Nem lehet eltékozolni azt, amit az Istentől kaptál. Kaptál sokfajta lehetőséget, tehetséget, és lehet, hogy nem váltál azzá, akinek pedig megálmodott téged. Vagy nézzük meg, hogy az otthonainkban is hány olyan dolog van, amit talán már évek óta nem használunk, hogy én sem használom, de más számára sem teszem használhatóvá, hanem a kezemben elpazarolódik valamiképpen. Gondolatunk itt anyagi tárgyakra. Valamit nem használok, hát akkor merje megtenni azt a lépést, hogy odaadom annak a személynek, akiről tudom, hogy használni fogja. Mert úgy tapasztalom, hogy olyan dobálós világban, olyan egyhasználatos világban élünk, hogy egyszer használom, és aztán dobjuk a kukába. Arról beszél a történetnek harmadsorban ez a mozzanata, hogy nem lehet pazarolni, hanem azt, amit lehetőségként, tehetségként, talentumként az Istentől kaptál, az azért kaptad, hogy azzal légy. És ne pazarold el semmiképpen. És még egy záró mozzanat, ez már tényleg csak nagyon röviden, hogy akkor, amikor lezajlik a csoda, akkor a tömeg királlyá akarja tenni Jézus Krisztust. Mert hát ilyen király kell nekünk, aki kenyeret ad munkanélkül. És tudjuk, hogy Jézus Krisztus nem akar kenyér király lenni. Vagy nem elsősorban a fizikai létünknek a királya akar lenni, hanem egész valónknak, a lelkünknek a királya. Ebben a fejezetben azért olvastam fel a bibliaolvasás rendjén azt, ami e történet után le van írva, mert ott éppen erről szól az ige szakasz. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én az életnek kenyere vagyok, és a léleknek tápláléka. Így akarok a ti királyotok lenni. És itt csupán az a kérdés, hogy én mire használom Jézus Krisztust? Arra, hogy földi problémáimat megoldja, hogy fizikailag mindent megadjon nekem, vagy pedig arra, hogy a lelkemnek a királya legyen, és a lelkemnek az eledele legyen. Hogy igazából nem feltétlenül a javai, az ajándékai kellenek nekem, hanem ő maga, az ő lénye, és az ő jelenléte. Ha ez megvan, akkor minden más ráadásul megad. Először az Isten országát keresünk, a többi ráadásul mind megadatik nekünk. Ebben a történetben egyfelől előttünk állt Fülöpnek a példája, aki vállalta a felelősséget, megőrizte lelki egyensúlyát, de számításaiba nem vette be Jézus Krisztus lehetőségét. Másfelől ott állt ennek a gyermeknek az esete, aki merte azt a kevesét letenni az Isten kezébe. Nem az emberi logika szerint gondolkodott, hanem ott volt benne a váradalom, a bizalom. Hitével valamiképpen inspirálta Jézus Krisztust. Aztán ez a történet arra is utal, hogy az Úristen hatalmas, bőségesen ad nekünk, és nem lehet pazarolni, hanem a megmaradt darabokat össze kell gyűjteni. És ugyanakkor arra is int ez a történet, hogy Jézus Krisztus nem kenyér király akar lenni, nem a mi fizikai valónknak a királya, hanem egész lényünknek, lelkünknek eledele. Hadd éljük át, és tapasztaljuk meg a mindennapokban, hogy ez a kenyér valóban elégséges, és nem fogy el. Amen.
Válaszoljunk az ige szavára, a 464-es számú énekünk mindhárom verszaka eléneklésével. A 464-es számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Hű Jézusom kezébe, teszem kezem belé. Engedd meg Istenünk, hogy akkor, amikor bizonyos helyzetekbe hozol eseményeket, állítasz életünk elé, akkor ha tudjunk mindig felelősséget vállalni azért, és ne lerázni a mi vállunkról, hanem érezzünk felelősséget a másik emberért. És hogyha a mi vállunkat terheled bizonyos feladatokkal, ne engedd Istenünk, hogy az alól kibújjunk. Köszönjük Istenünk, hogy most fel akarod éleszteni bennünk a felelősséget a másik emberért. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te azt akarod, hogy lelkileg valóban ott legyen az az egyensúly, amely nem borul fel. Mert annyiszor van az, hogy aggodalmaskodunk, hogy panaszkodunk, hogy összedől a mi életünk, összetörettetésben élünk, de olyan jó átélni, Istenünk, hogy a felülről kapott békességgel mégiscsak el tudjuk végezni teendőinket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy számíthatunk a te lehetőségeidre. Annyiszor történik meg az, hogy felmérjük a helyzetet, felmérjük a problémát, hogy mennyire súlyos, talán eljutunk arra a pontra is, hogy a mi erőnk kevés, de nem jutunk el oda, hogy számítsunk a te lehetőségeidre. Számítsunk arra, hogy te kész vagy ma is csodát tenni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a gyermek példája arra tanított bennünket, hogy azt a kevesünket, amink van, merjük rábízni a te kezedre. Hiszen mindig attól függ, Istenünk, hogy kinek a kezében van a mi életünk. Köszönjük, Istenünk, hogy a te kezedben mindig elégséges az, amit adsz. És köszönjük azt is, Istenünk, hogy nem emberi logika szerint kell nekünk élni, hanem ott lehet a mi szívünkben is a váradalom, a hit.
És köszönjük, hogy a mi pozitív példánk által mások számára is jó hatással lehetünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te hatalmas vagy, hogy te bőségesen árasztod a te ígédet, a te szavadat, a te vigasztalásodat. És köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy arra is tanítasz bennünket, hogy nem szabad nekünk pazarolni, hogy azokat a lehetőségeket, tehetség, talentumokat, amiket letettél a mi életünkbe, azokkal éljünk valóban úgy, hogy az meggazdagító magunk számára is, mások számára is. És köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy tudhatjuk, te nem kenyérkirály akarsz lenni, és nem csupán, vagy nem elsősorban a mi fizikai létünket akarod megerősíteni, hanem elsősorban azt szeretnéd, hogyha lelkünkben lennénk egészségesek. És ez csak úgy lehetséges, Istenünk, hogyha belőled táplálkozunk. Köszönjük, hogy te vagy az életnek és a léleknek kenyere. Add, Istenünk, hogy mindig fontos legyen számunkra ez az étel, és mindig érezzük, hogy úgy tud bennünket megelégíteni, hogy az elégséges, hogy az valóban úgy ad erőt, hogy a sokfajta problémában és nehézségben úgy tudunk megküzdeni, hogy te jelen vagy. Köszönjük neked, Istenünk, hogy így voltál most is jelen ezen az istentiszteleten, és tudhatjuk ígéreted szerint, így leszel velünk minden napon a világ végezetéig. Kérünk hát, Istenünk, továbbra is fogd a mi kezünket, és vezess az üdvösségnek ösvényén. Jézus Krisztusért. Amen. Helyünket elfoglalva vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ebben a hónapban a szeretetszolgálati perselybe adományokat gyűjtünk egy Maros megyei kis gyülekezet nagy templom javítása érdekében, Harangláb nevezetű gyülekezetnek gyűjtünk, mivel kisebb a gyülekezet, és nem elég az, amit ők ott gyűjtöttek, ezért mi is a segítségükre lehetünk. Ennek függvényében és ennek tudatában adakozzunk. Hirdetem azt is a gyülekezetnek, hogy egyházmegyei kirándulás szervez a Kolozsvári Református Egyházmegye, kétnapos kirándulást szervez 2016. július 2. és 3. között az útvonal Kolozsvár, Szászsebes, Petrozsén, Déva, Vajdahunyad, Aranyosvölgy, Kolozsvár. A kirándulás ára személyenként 150 lej, ami tartalmazza az utat, és a Dévai Téglás Gábor Liceumban pedig a szállást, vacsorát, reggelit és vasárnapi ebédet. Akiket érdekel ez a kirándulás, azok hátul az asztalnál megkapják az elérhetőséget. Hirdetem ugyanakkor a gyülekezetnek azt is, hogy vakációs Biblia hétre kerül sor gyülekezetünkben.
július 4-e és 8-a között, és arra kérnénk a gyülekezeti tagokat, hogy akik tudnának hozni egy tál süteményt, illetve akinek van házi szörp, azt szeretettel fogadjuk, tehát július 4-e és 8-a között, hétfőtől péntekig tartanak ezek az alkalmak, és úgy, ahogy azt már megszoktuk, akkor naponta szükségünk lenne 2-3 tál süteményre és házi szörpre. Köszönjük a támogatást. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy az ifjúság számára tábort szervezünk. Az idei alkalommal Borszéken lesz megszervezve, egy személy számára 200 lejbe kerül, jövő hét közepéig még lehet jelentkezni, és 50 lej előlegre lesz majd szükség. Tehát a hét közepéig lehet jelentkezni, és a hét közepéig kellene az előleget is eljuttatni. A tábor időpontját nem mondtam. Augusztus 1 és 5-e között lesz a tábor az ifjúságnak. Tehát augusztus 1 és 5, augusztus első hete, hétfőtől péntekig. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy gyerektábor is lesz július 11 és 18-a között. 8 és 13 éves gyerekek számára a jelentkezési határidő július 1-e, a jelentkezési díj 50 lej, és az egész összeg az 260 lejbe kerül, Gergely emesénél vagy Kozma Erikánál lehet jelentkezni erre a gyermektáborra. Az elérhetőség az szintén megvan, azt ugyancsak hátul az asztalnál leadjuk azok számára, akik érdekeltek. Ugyanakkor szomorú szívvel hirdetem azt is, hogy az elmúlt héten Koporsó mellett hirdettük a feltámadás evangéliumát. Kalló Mária, 85 éves testvérünk koporsója mellett álltunk meg, aki a Gyöngyvirág utca 15 szám alatt lakott, gyászolják lánya, unokája, dédunokája, testvére és a rokonság. Isten tegye áldottá az emlékezést, és adjon vigasztalást a hátra maradottakra. Ugyanakkor örömmel hirdetem, hogy keresztelés lesz most istentisztelet folytatásában. Tímár Szabó Zsolt és Erika Hajnalka kisleányát, Emma Zsófiát kereszteljük. Ezért hát kérem a testvéreket, hogy továbbra is maradjunk benne a templomban, és legyünk jelen ezen a szép alkalmon. Keresztelésre készülve a 255. számú énekünknek az első és második verszakát énekeljük. A 255. számú énekünk így kezdődik, ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus, szólanékik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Helyet lehet foglalni. Meg vagyok győződve, hogy egy örömünnep számotokra szülők, keresztülők számára ez a mostani pillanat, hiszen ez a kisleány is részesül a keresztség sákramentumában, és ezáltal számára is érvényes Jézus Krisztusnak az áldozata. Akkor, amikor készültem erre a mostani alkalomra, megvallom őszintén, hogy megnéztem ennek a gyermek nevének jelentéseit. És nagyon sokat mondó volt számomra. Ezt a kisleányt Emma Zófiának fogjuk keresztelni, és az Emma név az azt jelenti, hogy nagyságos, nagy, univerzális. A Zófia, azt tudjuk, hogy a görög eredetű Sofia névből származik, ami bölcsességet jelent. És miközben erről a két névről és a névnek a jelentéséről gondolkodtam, akarva akaratlanul Salamon király jutott eszembe, aki akkor, amikor az Úristentől kért, akkor tudjuk, hogy nem anyagiakat, nem gazdagságot, hanem bölcsességet kért, és ezáltal a bölcsesség által lett az ő uralkodása és az ő élete nagyságos. És most elsősorban arra tenném a hangsúlyt, hogy az Úrtól kérte a bölcsességet, és az Úr által lett az ő élete nagyságos. És itt az első kérdés, ami talán megfogalmazódik, hogy mi kitől várjuk azt, hogy a mi életünk igazán nagyságossá váljék. Mert nyilván az is fontos, hogyha emberek részéről elismerést kapunk. És az Úristen így is munkálkodhat, így is ki akarja fejezni azt, hogy mennyire értékesek, becsesek vagyunk az ő szemében. De annyiszor megtörténik az, hogy akkor, amikor embereknek a részéről kapjuk ezt a fajta elismerést, akkor hajlamosak vagyunk az Istent törpíteni, az Istent kisebbé tenni, és nem észrevenni azt, hogy mindazokat az elismeréseket, talentumokat, mindazt a tehetséget, amit az Istentől kaptam, az valóban őre kellene, hogy mutasson. Miben lehet valaki nagyságos? Sok mindenben. Lehetünk a munkánkban, a karrierben, a tanulásban lehet nagyságos a mi életünk. De úgy gondolom, hogy mindig fontos látnunk, hogy az Úristen adja mindenhez számunkra a tehetséget. Nagyon nagy a felelősség, úgy gondolom, rajtatok szülőkön, keresztszülőkön. Mert fontos az, hogy milyen értékrend szerint élitek a magatok életét. Fontos, hogy meglegyen a helyes sorrend a ti életetekben, a helyes fontossági sorrend. Mert akkor, amikor ez felborul, akkor ezáltal felborul az isteni rend, és felborul az a terv, amit ő elképzelt, megálmodott a ti életetek felől. Ha viszont megvan a helyes értékrend, a helyes fontossági sorrend az életetekben, akkor könnyebb lesz majd ezt továbbadni ennek a kisleánynak. Hát gondoljátok vele, hogyha a ti sorrendetek, a ti értékrendetek fel van borulva, akkor olyan könnyen felborulhat ennek a kisleánynak az értékrendje is. És meg vagyok győződve, hogy majd el fogtok jutni egy olyan szintre, amikor talán döntés helyzetekben nem tudjátok, mit cselekedjetek. Nem tudjátok, hogy vajon melyik lenne a jó döntés. Melyik lenne a rossz. Mi a helyes és mi a helytelen. Jó, hogyha eljuttok majd erre a szintre. Mert érzitek, hogy rászorultok az Isten tanács végzésére. Az Isten az, aki igazán meg tudja mondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a helyes és mi a helytelen a ti életetekben. mert ha ezt átélitek, megtapasztaljátok, akkor így tehet titeket és ezt a kisgyermeket nagyokká. Ott van ez az ellentét, hogy miközben megvallom, hogy én reászorulok az Istenre, miközben ott van bennem az alázat, miközben elmondom, hogy én kicsiny vagyok, hogy én sok mindenben nem tudom, mit kellene cselekedni, hogy mikor bevallom az erőtlenségemet, a kicsinységemet, akkor tud az Úristen naggyá tenni, felemelni. Aki megalázza magát, az felmagasztaltatik az Isten által. Amikor keresztelő János bizonságot tesz Krisztusról, akkor azt mondja, hogy annak növekedni kell, nekem pedig alászállanom. Hogyan töltheti be ezt a szerepet ez a kislány, ami a nevéhez, nevének jelentéséhez kapcsolódik? Elsősorban úgy, ha kész mindig alázattal megvallani az Isten előtt, hogy én reátszorulok. Hogy egyedül nem tudom jól rendezni az életemet. És mikor ott van bennünk ez az alázat, ott van bennem az, hogy reászorulok az Istenre, hogy kevés az erőm, akkor úgy tud bennünket az Úristen felmagasztalni, naggyá, bölcsekké tenni a döntéshelyzetekben, hogy valóban abban azt érzem, hogy nem vagyok egyedül. Mert ezzel záródik ez a parancs, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Milyen jó, hogy nem kell egyedül végigjárni ezt az életutat, és nem kell csupán a magatok ügyességére, eszére támaszkodni, hanem kérhetitek az Úristennek vezetését imádságban. Hadd legyen ez meg a ti életetekben, és hadd érezze meg, hogy ti magatok is Jézus Krisztusnak tanítványa vagytok. Mert csak így lehet hitelesebben továbbadni azt, amit reán bízott. Most Jézus Krisztusnak, hadd mondjam így, vérrel átitatott meghívóját fogjuk átadni. Érvényes számára is az ő áldozata, a bűnbocsánat, az örök élet ajándéka, és nagyban függ attól, hogy élő kapcsolata lesz Jézus Krisztussal, nagyban függ attól, hogy ti hogyan fogtok viszonyulni, és hogyan fogjátok majd nevelni ezt a kisleányt. Arra bátorítalak titeket, hogy ne egyedül akarjátok elindulni, és ne egyedül akarjátok megoldani, hanem mindig kérjétek az Isten segítségét, mert ő jön, és ő most is felajánlja nektek. Amen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszent egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e? Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Imádkozzunk! Felséges Isten, mennyei édesatyánk, ki azt ígérted és ígéred, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak,
A te oltalmadba ajánljuk ezt a kisgyermeket. Légy neki szent ígéreted szerint egész életében őriző pásztora, kegyelmes gondviselője. Vezéreld őt minden jónak teljes ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsaidnak híven engedve, mind itt a földön, mind az örökké valóságban, boldog lehessen a mi Urunk Jézus Krisztus által. Áld meg a gyermek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, hogy úgy tudják felnevelni a gyermeket, hogy ne érezze az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó életével legyen öröme szüleinek, nagyszüleinek gyönyörűsége, keresztszüleinek gazdagodására. Add Urunk, hogy gazdagodjék testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
És a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek, gyarapodjál testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Helyet lehet foglalni. A 255. számú énekünknek harmadik és negyedik verszakát énekeljük, Isteni lélek, te örök fényesség. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.